52. fejezet. Elmondja a második duenya Dolidának, vagy a szükségben szenvedő hölgynek kalandját, aki más néven Doña Rodrígueznek is hívnak. Cid Hamete úgy folytatta, hogy amikor Don Quixote kiheverte a karmolásokat, úgy látta, hogy a kastélyban töltött élet merőben ellenkezik lovagrendje törvényeivel, ezért föl is tette magában, hogy elbúcsúzik a hercegi pártól, és Zaragózába megy. Mert már közelgett a Zaragózában rendezett ünnepségek időpontja, s úgy remélte, hogy ő nyeri meg a fegyverzetet, az ünnepségek díját. Amint hát egyszer a hercegi párral együtt asztalnál ült, és már-már engedelmet akart kérni szándékolt távozására, éme a nagy terem ajtaján egyszerre csak két talpig feketében öltözött nő alak lépett be. Egyikük Don Quixote elé sietve térdre borult, sőt egész hosszában végignyúlt a földön. Csókolgatta Don Quixote lábát, és olyan szomorúan, keservesen, szívszakasztóan sírt, zokogott, hogy zavarba ejtette a jelenet szemtanúit vagy hallgatóit. S bár a hercegi pár azt gondolta, talán a cselédség akar valami újabb tréfát tűzni Don Quixotéval, látva, hogy a nőnek mennyire szívéből fakad a sírás-rívás, nem tudta mire vélni a dolgot. Végre Don Quixote részvéttel fölemelte a hölgyet, s rá tudta bírni, fedje föl magát, s vonja félre fájtlát síránkozó arcáról. A kesergő engedelmeskedett, s íme, ki gondolhatta volna, a fátyol alatt a házbeli duenya Doña Rodrígues rejtőzött. A másik gyászos alak meg a duenya leánya volt, akit a gazdag parasztember fia csábított el. Mindenkinek elállt szeme szája, se senkié se annyira, mint éppen az uraságé. Elég együgyűnek s félkegyelműnek tartották ugyan a jó asszonyságot, mégse tették volna fel róla, hogy ilyen esztelenségre is képes. Doña Rodrígues végre az urasághoz fordulva így szólt. Esedezem nagy méltóságtok előtt, kegyeskedjenek megengedni, hogy kissé félrevonulhassak ezzel a lovaggal. Erre okvetlenül szükségem van, ha szerencsésen akarok kilábalni abból a veszedelemből, amelybe egy rossz akaratú paraszt vakmerősége sodort. A herceg azt felelte neki, nincs kifogása ellene, s miatta ugyan félrevonulhat Don Quixotéval, amikor csak kedve tartja. A duenya pedig Don Quixote felé fordulva így szólt. Néhány nappal ezelőtt már említettem kegyelmednek, nemes lovag, milyen sértő merényletet követett el egy gonosz paraszt, az egy drága, kedves leányomon, s íme ez a szerencsétlen lány most itt áll kegyelmed szem előtt. Kegyelmed akkor megígérte, hogy pártfogója ügyét, s eligazítja a megesett ferdeséget. Most pedig azt kellett hallanom, hogy kegyelmed távozni akar a kastélyból, hogy szerencsés kalandokat keressen. Segítse is az Isten, de mielőtt útra kelne, hívja ki egy szál kardra azt a neveletlen parasztot, s kényszerítse, hogy nőül vegye leányomat, s beváltsa ígéretét, hogy férjévé lesz, hiszen már akkor, sőt, még korábban megfogadta, mielőtt összeszűrte vele a levet. Mert azzal kecsegtetnem magamat, hogy majd a herceg urunk őméltósága szolgáltat nékem igazságot, éppen annyi, mintha a bojtorjáról fügét akarnék szedni. Az okát már a múltkor négy szem közt elmondtam kegyelmednek. Adjon a mindenható Isten jó egészséget kegyelmednek, s minket se hagyjon védelme nélkül. Ezekre a szavakra Don Quixote nagy ünnepélyesen és komolyan így válaszolt. Jó asszonyság, mérsékelje magát, vagyis jobban mondva, szárítsa fel könnyeit, és folytsa el sóhajtásait, mert íme én magamra vállalom leánya sérelmének orvoslását. A leány egyébként jobban tette volna, ha nem hisz oly könnyen a szerelmes ígéreteknek, mert a legény könnyen ígérget, de nehezen tartja meg a szavát. Én hát uramnak, a herceg őméltóságának kegyes engedelmével azonnal útra kelek, hogy felkeressem ezt a szívtelen fickót, s ha megtalálom, tüstént kihívom, s életét veszem, mihelyest vonakodik megtartani adott szavát. Mert nekem az a fő hivatásom, hogy megbocsássak az alázatosnak, s megfenyítsem a kevélyeket, vagyis más szavakkal segítségére siessek a nyomorultaknak, s megsemmisítsem a nyomorgatót. Semmi szükség, válaszolta Herceg, hogy kegyelmed akár egy lépést is tegyen a parasztlegény felkutatására, akit ez a jó asszony bepanaszolt, arra sincs szükség, hogy tőlem kérjen engedelmet a kihívásra, mert én magam jelentem őt, ezennel kihívottnak, s magamra vállalom, hogy tudatom vele a kihívást, s rá is veszem, hogy elfogadja, kiálljon és idejöjjön a kastélyomba, ahol a két küzdő számára én gondoskodom Porondról, s pontosan megtartok minden föltételt, amit az ilyen eseteknél meg kell és megszokás tartani. Arra is ki fogom terjeszteni figyelmemet, hogy mind a két fél joga tiszteletben tartassék. Ez szent kötelessége a fejedelmeknek, ha birodalmuk határán belül szabad tért nyújtanak a párbajozó feleknek. A méltóságod engedélye és biztosítéka alapján, válaszol Don Quixote, ezennel ünnepélyesen kinyilatkoztatom, hogy erre az egy alkalomra lemondok lovagságomról, s lealázom magamat a sértő fél rangjára. Egyenlővé leszek vele, hogy megküzdhessünk. S így, bárha távol van, ezennel kihívom és bajvívásra szólítom, mert gonoszul cselekedett, megcsalta e szegény leánykát, aki azelőtt szűz volt, s most a sértő fél hibájából már nem szűz. A csábítónak vagy meg kell tartania adott szavát, hogy nőül veszi a leányt, vagy pedig halálnak halálával hal a párviadalban. Azután Don Quixote tüstént lehúzta kezéről egyik kesztyűjét, s odadobta a terem közepére. A herceg maga vette föl, megjegyezve, hogy, amint már mondta, alattvalója nevében ő fogadja el a kihívást, s a viadal határidejét a 6. napra tűzi ki. A küzdelem helyül pedig a kastély előtti térséget jelölte ki, a bajvívók, a lovagok szokásos fegyvereit használják. Dárdát, pajzsot és vasinget, a többi más kellékel egyetemben csalás, ármány és varázslat mellőzésével. Mindent alávetnek a párbajbírák figyelmes szemléjének és vizsgálatának. Mindenek előtt azonban szükséges, hogy ez a jó asszonyság és ez a rossz leányzó Don Quixote úr kezébe tegyék le ügyük védelmét, mert máskülönben semmi sem fog történni, s a kihívás nem emelkedik jogerőre. Igen, leteszem, felelte a duenya. Én is, mondta a leány sírva ríva és irulva pirulva. Mikor ez a megegyezés megtörtént, s a herceg úgy gondolta, hogy mindezt megtette, ami így esetben teendő, a gyászban öltözöttek eltávoztak, a hercegné pedig kiadta a rendeletet, hogy mostantól fogva ne úgy bánjanak velük, mint a házhoz tartozó cselédekkel, hanem mint szerencsétlenül járt nőkkel, akik ebben a házban keresték bajuk orvoslását. Külön szobát adtak hát nekik, s úgy szolgálták ki őket, mintha idegenek volnának. A nőcselédek nagy csodálkozására, mert ezt se tudták képzelni, milyen vége lesz Doña Rodriguez és szerencsétlen leánya ostobaságának és vakmerőségének. Amint mindez végbe ment, hogy az ünnepély pompája teljes legyen, s az ebéd a legmulatságosabban végződjék, íme az az apród lépett a terembe, ahol az ajándékokat s a levelet vitte Teresa Panzának, Sancho Panza kormányzó feleségének. Az ifjú visszatérése a legnagyobb örömet okozta a hercegi párnak. Alig tudtak hová lenni a kíváncsiság miatt, hogyan ütött ki a küldött utazása. Meg is kérdezték azonnal, az apród azonban azt felelte, hogy nem lehet így nyilvánosan, vagy egy-két szóval elmondani, engedje meg a hercegné, hogy 4 szem köz számoljon be, addig is fogadja kegyesen a küldött leveleket. Elő is vette mind a kettőt, s oda nyújtotta a hercegnének. Az egyik címzése így szólt. Levelem adassék annak a hercegasszonynak, nem tudom hol. A másiké meg így szólt, férjemnek, Sancho Panzának, Bataraia szigete kormányzójának, akit Isten tovább éltessen, szerencsésen, akár engemet. A hercegné, amint mondani szokás, ki se hagyta hűlni a kenyeret olyan mohon hozzáfogott levele olvasásához. Felbontotta, s először magában olvasta, de látva, hogy fennszóval is lehet, hogy a herceg és a jelenlevők is meghallhassák, a következő szavakat olvasta. Teresa Panza levele a hercegasszonyhoz. Igen nagy örömömre szolgált méltóságod, hozzám intézett levele, s igaz lelkemre megmondhatom, nagyon is kívánkoztam már utána. A koralfüzér nagyon szét, de a férjem vadászköntöse se alábbvalóbbám. hogy méltóságot kormányzóvá tette férjemet, Szancsót, annak az egész falunk nagyon megörült. Ám bár van olyan is, aki még ma se hiszi, különösen a papunk, meg Nikolász mester, a Borbé, meg a Sanson Carrasco, a Babéros. De én azzal mit se törődöm, mert hát úgy van, hadd járjon a világ szája. Ám bár az igazat megvalva, ha ez a koralfűzér, meg a felöltő nem jön, magam is kötve hittem volna, mert a mi falunkban mindenki nagy tökfilkónak tartja az én uramat, és el se tudják képzelni, hogy ugyan miféle kormányzóságra válhatott, akit a kecskenyáj kormányzásától vittek oda. Isten úgy vezesse őt, hogy gyermekei javára szolgáljon. Én, lelkem drága nagyasszonyom, meg akarom ragadni az alkalmat, s méltóságot kegyes engedelmével elmegyek a fővárosba, s beleülök valami hintóba, hadd pukkadjon meg minden irigyem, valahány csak van. Ezért arra kérem méltóságodat, parancsolja meg uramnak, küldjön valami kis apró pénzt, hanem meglehetős jócskán, mert a fővárosi élet sok költséggel jár. A kenyér ára egy reál, a húsnak fontját meg 30 maravédiért mérik, ami igazán hajmeresztő. Ha pedig azt akarja, hogy ne menjek, adja tudtul ideje korán, mert szinte viszket a talpam, úgy szeretnék már útra kelni. Komma asszonyaim és szomszéd asszonyaim azt tartják, hogyha én meg a lányom annak rendje módja szerint takarosan nekiöltözve a székvárosba kerülünk, én még nagyobb becsületet szerzek az uramnak, mint ő maga magának. Mert igen természetes, hogy sokan azt tudják kérdezni, kik ezek az úriasszonyságok a hintóban. Mire aztán az egyik inasom azt mondja, Sancho Panzának, a Batarai sziget kormányzójának a felesége, meg a leánya. Ilyen módon ismerté lesz Sancho, engem is megbecsülnek, mert minden út Rómába vezet. Annyira sajnálom, amennyire csak sajnálhatom, hogy az idén a mi falunkban nem volt magszüret. Mégis küldök méltóságodnak vagy fél vékát, magam szedtem szemenként az erdőn. De nem találtam nagyobbakat, pedig szeretném, bárcsak akkorák volnának, mint egy-egy strúc tojás. Ne feledje fenséged, ha majd újra írjon, nekem is lesz rá gondom, hogy feleljek, s megírjam, hogy s mint szolgál az egészségem, meg általában, amit ebből a faluból írni lehet. Kérem a mindenhatót, őrizze meg méltóságodat, s engem se feledjen. Lányom, Sancha, meg a fiam csókoltatják hercegséget kezét. Az, aki szívesebben látná nagy méltóságodat, mint hogy levelét írja, alázatos szolgálója, Tereza Panza. Nagy mulatságára szolgált ez a levél minden hallgatónak, kivált a hercegi párnak. A hercegasszony azután azt kérdezte Don Quixote-tól, vajon fel lehetne bontani a kormányzónak szóló levelet is, mert azt hiszi, hogy nagyon talpra esett lesz. Don Quixote azt felelte, majd ő felbontja, ha ezzel örömet szerezhet. Fel is bontotta, s a levél így hangzott. Tereza Panza levele férjéhez, Sancho Panzához. Vettem leveledet, kedves lelkem uram, Sancho. A keresztény katolikus lelkemre mondom és esküszöm, csak egy paraszt hajszálnyira voltam már attól, hogy megkergüljek örömömben. Látod, apjuk, amikor hírét vettem, hogy te kormányzó lettél, majd hogy össze nem rogytam boldogságomban. Mert magad is tudod, azt tartják, hogy a hirtelen öröm éppen úgy megölheti az embert, mint a nagy fájdalom. Lányod, Sancho, úgy elcsurrantotta a vizet örömében, hogy észre se vette. Az öltöny, amit küldtél, a szemem előtt volt, a korral meg, amit a hercegné asszony küldött, a nyakamon, a levelek a kezemben, a küldött meg mellettem állt, mégiscsak azt hittem, gondoltam, minden csupán álom, amit szememmel láttam, kezemmel illettem. Mert hát ki is gondolhatta volna valaha, hogy a kecskepásztorból még szigetek kormányzója legyen. De tudod, párom, édesanyám mindig azt mondta, aki soká él, sokat lát. Ezzel pedig azt akarom mondani, ha az Isten még tovább is éltet, még többet is óhajtok látni, s nem nyugszom addig, amíg adóbérlőnek vagy vámszedőnek nem látlak, ami mind a kettő olyan hivatás, hogy ha valaki meg nem becsüli magát, az ördög viszi el, de azért utóvégre pénz beszél, kutya ugat. Ő kegyelmessége a hercegné asszonyom, majd megmondja neked, mennyire szeretnék magam is a fővárosban lakni. Gondolkozzál róla, s aztán tudasd velem, miként vélekedsz kívánságomról, mert én ott is azon lennék, hogy neked becsületet szerezek, mert hintón járnék. A pap, a borbé, a babéros, de még az egyházfi is a fejét rázas, nem hiszi, hogy kormányzó lettél, s azt mondják, ez is csak olyan bűbájosság, boszorkányság, mint minden, amivel gazdád Don Quixote szokott tépelődni. Sancho még azt is mondja, elmegy, felkeres, és majd kiveri a te fejedből a kormányzóságot, Don Quixote-ból meg a bolondosságot. De én mindenre csak nevetek, és rá nézek a koralfűzérre, az öltönyödből meg ujjast varok a leányunknak. Küldtem valami kevés makkot a hercegné asszonynak, bár minden szem aranyból lett volna. Küldj nekem néhány sor gyöngyöt, ha ugyan kapható azon a szigeten. Itthon csak az az újság, hogy Baresuáni asszony férhez adta a leányát egy kontár Piktorhoz, aki ide vetődött. Hát, ha talál valami festenivalót. Az elöljáróság megbízta, hogy a községháza homlokzatát fesse, meg és rá a királyi címert. Két aranyat kért, meg is adták, de elpiszmogott rajta egy hétig, még akkor sem ment vele semmire. Azzal mentegetőzött, hogy ő nem szokott ilyen csípcsúp dolgokkal foglalkozni. Visszaadta a pénzt, de azért mégiscsak megházasodott, mintha ki tudja, milyen mester volna. Az igaz, hogy aztán félre is lökte a pemzlét, kapát fogott, s most úgy jár a mezőre, mint akármelyik becsületes dolgos ember. Pedro de Lobo fia beállt egy szerzetbe. Már meg is nyírták. Azt mondják, hogy pap akar lenni. Meghallotta ezt Miguilla, a Mingo Silvato unokahúga, és pört akasztott a nyakába, mert azt mondja, megígérte neki, hogy elveszi. A rossz nyelvek azt is hozzátolják, hogy a leány meg is esett, de a kispap tagadja körömszakadtáig. Az idén az olajfa nem termett, ecet meg egy csepp sincs az egész faluban. 300 katona vonult itt keresztül, és magukkal csaltak 3 idevaló leányt. Nem mondom meg, hogy kiket, hát ha visszajönnek, s már csak férhez mennek, ha foltosak, ha nem. Sancsika csipkekötéssel foglalkozik, s megkereste naponként a 8 maravédit, és megtakarítja egy persejben a hozománya szaporítására. De te most már kormányzó vagy, majd kiházasított te, ha nem dolgozik is. A piaci kút kit száradt. A villám beleütött az akasztófába, de miattam ugyan beleüthet valamennyibe. Válaszodat várva, meg azt, hogy mit szólt szándékomhoz, hogy a fővárosba költözzem. Tartson meg Isten számos esztendeig, tovább, mint engemet, vagy legalábbis addig, mert nem akarnálak magam nélkül hagyni itt a világon. Feleséged, Teresa Panza. A leveleket megdicsérték, megmosolyogták, megcsodálták és magasztalták, s hogy jó mulatsága, még a pecsétet is ráüssék, éppen most jött meg a posta, és Sancho levelét hozta Don Quixote-nak. Azt is felolvasták nyilvánosan, s hallatára csak ugyan kételkedni kezdtek a kormányzó együgyűségében. A hercegasszony visszavonult, hogy meghallja az apródtól, mi történt vele Sancho falujában. Az apród részletesen, aprólékosan el is mondott mindent, egyetlen körülményt se hagyva említetlenül. Átadta a makkot, de még egy kerek sajtot is, amit Teresa azzal a megjegyzéssel küldött, hogy olyan jó, hogy túltesz még a troncsónin is. A hercegné nagy örömmel fogadta, s mi is azzal akarjuk magára hagyni, hogy elmondjuk, miképpen ért véget a nagy Sancho Panzának, a szigetkormányzók tükrének és virágának kormányzósága.